Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Ez itt Isten műve a család műsor, én Horváth József vagyok a műsornak a szerkesztője. És mi diákhoz szokott lenni ebben a műsorban, különböző élethelyzetben lévő házasokkal beszélgetek, akiknek egy olyan nehéz helyzetük adódott az életük folyamán, amihez nagyon-nagyon kellett a Jóistennek a segítsége, hogy azt ténylegesen meg tudják oldani. Mostani vendégeim Kosár Gábor és felesége Kosárné Varga Anett. És te hoztam mindkettőjüket a Mária Rádió stúdiójában.
Dicsértessük
Jézus Krisztus!
Gábornak és Anettnek 4 gyermekük van, egy 10 éves, egy 8 éves, egy 6 éves és egy 3 éves. Ami igazán komoly kihívást és nehézséget jelent, a 3 éves Anna. De beszéljünk a nagyobbakra először.
A nagyfiúk igazából fiúlány, így jönnek egymás után, Jankó, Erzsike, Matyika és...
Hogy hívják a nagyfiút?
Jankó, János.
János, igen. János. Utána következik egy 8 éves kislány.
Erzsébet, Erzsike, és akkor van egy Matyika, egy Mátyás és Anna.
4 gyermek. A negyedikkel vannak a problémák, Down-szindrómás. Amikor megtudták ezt, és először kiderült, akkor hogy fogadták?
Ez hosszú történet. Onnan kezdeném, hogy a 12. héten elmentem egy rutinvizsgálatra. Ez még a COVID idejében volt. A férjem nem lehetett ott velem. Nem készültem különösebben erre a vizsgálatra, hiszen úgy gondoltam, hogy gyorsan végzek, és utána folytatom az eltervezett napomat. Amikor a vizsgálaton voltam, akkor az volt az érdekes, hogy az orvos sokáig csendben volt. Ez úgy sejtetett bennem egy érzést, hogy itt valami készülődik, vagy valamit láttam.
Valami nincs rendjén.
Valami nincs rendjén, így van. És közölte is velem, hogy a nyakiredő vastagabb, mint a tehát határértéken túl van, és hogy ezzel kapcsolatban további vizsgálatokat kell végezni. Hát ott is akkor, hát így ez kicsit úgy van, illetve szíven ütött, mert váratlanul ért.
Azt nem mondták az orvosok, hogy ez tulajdonképpen micsoda, hogy a nyakiredő vastagabb? Ez jelez valamit?
Igen, ez egy, tehát a fejlődési rendellenességet gyanít, de még további vizsgálatok kellnek, hogy ez bebizonyosodjon. Ugye mivel a leggyakoribb genetikai rendellenesség az a Down-szindróma, 1000-ből 1 gyermeket érint a megfogant babák közül, ezért így erre volt a legnagyobb esély.
És hát javasolta a genetikai tanácsadás, amit ilyenkor előír a protokoll. Tehát minden protokoll szerint ment, viszont még azt hozzáteszem, hogy szerintem Anettnek egy jó nőgyógyász van, és tényleg is, negyedik gyermek lévén ismerte Anettet, meg valamennyire a kis családunkat is. És alapvetően jó hozzáállása volt, de hát az orvosoknak se könnyű eszközölni. És én arra emlékszem, hogy én Anettet vittem el erre a vizsgálatra, és akkor, amikor, és tényleg ő egy nagyon életvidám nőgyógyász.
A vizsgálaton Gábor nem volt benne.
Én nem, ugye COVID miatt, de kint vártam.
És mikor megtudta a férje, akkor maga mit látott a férjének az arcán?
Ugye akkor ez még csak a történet eleje, tehát itt még nem bizonyosodott be a Down-szindróma, csak ugye a gyanú. Igazából egy bizonytalanságba kerültünk, és onnantól fogva nagyon lassan teltek így a hetek. Onnantól fogva a vizsgálatról a vizsgálatra jártunk, és küldtek minket, miszerint ne csúsztunk ki az időből. Most ez a ne csúsztunk ki az időből, ez azt jelentette, hogy a 20. hétig ezeket a vizsgálatokat, hogyha nem végezzük el, tehát beteg babánál 20. hétig lehet elvetetni Magyarországon a babát. Ugye tudjuk, hogy 12. héten már a babának mindene ki van fejlődve, tehát a keze, lába, ujjai, tehát mindene megvan, csak ugye növekszik. Hát 27-es baba már azért elég nagy, de ilyen esetben ez ugye megengedett.
És ha ránéznek, akkor egy mini embert látnak ott.
Így van, már a 12 hetesnél is, hát még a 20 hetesnél, ami ugye a várandóságnak a fele időben tekintve. A következő vizsgálatunk az talán egy... Nem többféle vizsgálatra is elmentünk. Volt anyai vérvételből genetikai vizsgálat, és ott érdekes volt, hogy egész addig a babának a neméről nem is volt szó. Tehát az, hogy fiú vagy lány, az ilyenkor úgy tűnik, hogy nem érdekes. Talán lehet, hogy azért is, hogy a szülő ne kapcsolódjon annyira a gyermekéhez. És ott azon a vizsgálaton kellett bejelölnöm, hogy szeretném-e tudni a babának a nemét. Hát, hogy ne szerettük volna tudni. Bizonyos időn belül meg is érkezett az eredmény, és ott már megbizonyosodtunk róla, hogy igen, de a szindrómás a babánk. De ezt is igazából a genetikai tanácsadó hívott fel telefonon, és ő közölte ezt velem itt telefonon keresztül. Igazából annyi mindent, annyi kétség meg aggodalom volt bennünk, tehát tudtuk, hogy még mennyi minden szóba jött, mennyiféle genetikai rendellenesség, nem csak a Down-szindróma, hogy igazából, amikor mondta, hogy Down-szindrómás, akkor egy kicsit úgy meg is könnyebbültem, hogy akkor ez, tehát ennél lehetett volna rosszabb is. Ezután tudtam a férjemmel közölni éppen.
Hát a cserkészéke
betlehemezték. Igen, éppen betlehemezésen voltak, és akkor ott csatlakoztam, és hát nem bírtam ki, hogy nem mondjam neki, és ott hát megsúgtam neki, hogy ez a helyzet.
Ugye mindkét alkalommal, amikor először ez a nyakkiredős eset volt a nőgyógyásszal, illetve utána, amikor már viszonylag biztos volt a diagnózis, mind a két esetben szerintem, én legalábbis megijedtem, és hát az ember arra gondol, hogy hú, ha most akkor minden megváltozik, mindent fölrúgunk. Tehát, hogy egyszerűen az ember olyan, mintha kicsit így a talajt is elveszíteni a lába alól, hogy most akkor tényleg mit kell csinálni ilyenkor, vagy mi lesz velünk, és akkor, és nyilván utólag már tudom azt, hogy ez csak egy ilyen, az elején egy ilyen, hát egy
bizonytalanság
egy ilyen, egy ijegység volt végül is. Uh-huh. És valószínűleg mások, ugye pont itt az elején, amikor még ez az ijegység tart, valószínűleg mások, akik mondjuk nem rendezett családban, vagy kapcsolatban vannak, tehát nem szentségi házasságban, vagy tehát nem támogató a környezetük egy baba érkezését, főleg mondjuk egy beteg baba érkezését. Tehát ezt mind átéltük, hogy egy ilyen esetben vajon mit élhet át, igaz, hogy mi rendezett házasságban is nehéz volt, hát még egy ilyen esetben. Tehát ezeket is így átgondoltuk, hogy hú, hát ez milyen lehet egy leányanyának mondjuk, amikor azt mondják neki, hogy édes lányom, vagy bárki a környezetében azt mondja, hogy hát ezt nem gondoltad komolyan, hogy így az eddigi életedet kidobod az ablakon. Ennek egy, azt mondom, hogy mi ugye, mi azért egymásnak ott vagyunk, ott voltunk, és nem volt ennyire ez probléma részünkről, de el tudjuk képzelni, mit élhet át egy olyan valaki, aki ezt a diagnózist úgy kapja meg, hogy...
Mielőtt tovább mennék, mondják el, mi az, hogy Down-szindróma? Milyen tünetei vannak? Mi jellemző erre a fajta betegségre? Hiszen a kislányok most már 3 éves, tehát azért sok mindent láttak és tapasztaltak, és hihetetlen nagy nehézségeket kellett önöknek leküzdeni.
Gyakorlatilag a testi kromoszóma, tehát ez egy kromoszomális rendellenesség. A testi kromoszómákban a 21-es pár kromoszómából nem 2 van, hanem 3. És ez ugye kihat a úgymond a fenotípusára is, tehát hogy látható jegyei és jelei vannak. Amit látunk rajta, szerintem mindenki, aki ránéz, egy ilyen gyermekre látja rajta, tehát a szűk mandulaszem, a kicsit laposabb orr, rövidebb végtagok, és társulhatnak ugye szervi betegségek is, szívrendellenesség, illetve akár bélrendellenesség, mi igazából mind a kettőt ebből sajnos így kikaptuk, és tehát szívműtétre és bélműtétre is sor került, de ez tehát a mostani orvostudomány igazából annyira olyan szinten van, hogy ezt rutin műtétként tudják ezt műteni, ezeket a rendellenes, vagy hát a betegséget.
Térjünk egy kicsit arra, hogy önök hívő emberek. 3 egészséges gyermekük van, és most a 4. az most beteg. nem vádolták a jó Istent, hogy hát, Uram Istenem, hát mi rendes, becsületes, vallásos emberek vagyunk, templomba járunk, gyórunk, áldozunk, éljük a te parancsaid szerint, és most a nyakunkba adsz nekünk egy ilyen ajándékot.
Én már ugye az elejétől úgy voltam vele, hogy nekünk az életvédelem az mindig a szívügyünk volt, és hát kicsit úgy voltam vele, hogy ez akkor most Isten próbára tesz minket, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem akkor most tapasztaljuk meg, hogy ez milyen. És én végig úgy voltam, hogy a harag az fel sem merült, hanem inkább azt, hogy tudtam, hogy ennek valami értelme és célja van. És én végig bizakodtam, tehát valahogy annyira bíztam és ráhagyatkoztam, illetve ráhagyatkoztunk Istenre, hogy így nem merült fel bennünk az, hogy ez értelmetlen lenne.
Hát ez egy nagy ajándék, kegyelmi ajándék.
Ezt akartam én is hozzáfűzni, hogy ezt, ugye, mivel ez ilyen gyakori, ezért nem is szokták betegségnek mondani, hanem szindrómának, mert ez egy gyakori dolog, és én szerintem ez az egyben talán, tehát egyetértek Anettel, nem vádoskodtunk. Az elején volt persze nyilván ijegység, hogy mit kell megváltoztatni hogy az életünkből, hogy ez így működjön, mondjuk a nagyokkal, vagy egyáltalán hogyan tovább. De Isten, én legalábbis úgy éreztem, hogy na akkor most, kedves fiatal házaspár, most akkor be tudjátok bizonyítani, hogy ti tényleg így gondoljátok, ahogy mondjátok. Hogy tényleg, amikor a házassági ígéretet tettétek, hogy elfogadjátok-e a gyermekeket, amikkel a házasságotokat megajándékozom, hogy ezt tényleg komolyan gondoljátok. Előtte én ennek a mondatnak nem éreztem semmi jelentőségét. Hát most persze, hogy elfogadom a gyermeket, akiket...
Nagyon fontos mondatot mondott, hogy próbára tesz az Isten. Hogy állja ezt a próbát? Hogy állják ezt a próbát?
Én mindig úgy érzem, hogy velünk van Isten, és... Annyi jó dolog történik velünk, ugye a nehézségek mellett is, tehát hogy van úgy, hogy sokszor, tehát a picinek a fél éves koráig mi, hát sokat, rengeteget voltunk kórházba, tehát ő többet volt kórházba fél éves koráig, mint otthon. Aztán még egy éves koráig is jó párszor bekerültünk, de valahogy mindig olyan kimenetele lett a dolgoknak, és annyi ajándékot kaptunk, és szerintem ő is adott így az őt körülvevőknek. Tehát egy ilyen, tényleg ilyen kis szeretett csomag, ahogy mondják is, és ahogy növekedett, ez tényleg így kézzelfoghatóvá vált, hogy nagyon, nagyon barátságos, és nagyon, nagyon, nagyon szereti az embereket, és mindenki ugye, tényleg ugye bizalmába fogadja. Tehát így sokszor oda megy idegenekhez, puszit küld nekik, megsimogatja őket. Azért nézem a reakciókat, de igazából a reakcióknak a szinte 98%-a olyan, hogy mindenki hát örül neki, vagy hát úgy maguk, tehát nem idegenkednek tőle.
És a nagyobb testvérek?
Hát ő az, akivel nem tudnak összeveszni. Nem a kora miatt, hanem tényleg annyira.
Hogy van ez?
Hát,
mert hogy egymással összevesznek?
Hát persze, gyerekeket.
Hát hogyha mondjuk építményt úgy tönkreteszi, vagy olyasmi, akkor persze igen, de...
Az ügyetlensége miatt mondjuk.
De valahogy így tényleg jó, olyan őt ilyen békítőnek szoktuk mondani. Tehát, hogy akkor ő oda megy, aztán megpuszilgatja, megölelgeti őket, meg simogatja.
És ennek nagyon örülnek.
Igen.
Úgyhogy én legtöbbször nem érezzük ezt próbatételnek. Legalábbis én nem szoktam ezt próbatételnek. Régen azt gondoltam, ez ilyen fellengzősen hangzik, hogy ajándék az ilyen gyermek, de tényleg.
Tényleg ajándék.
Tényleg. És nagyobb ajándék, mint egy nem downos. Tehát, hogy jó, tehát vannak hétköznapi nehézségek, de ő még ebben is segített, hogy apa, anya, hogy ne foglalkozzatok ilyen hétköznapi dolgokkal, hogy most, mit tudom én, nem leszek diplomás, meg szóval ilyen segített átkeretezni, Annácska, nagyon sok mindent.
Igen, tehát a testvérei szokták kérdezni, hogy ő majd milyen iskolába jár, tehát hogy most haladunk az úton, aztán nem foglalkozunk ilyen dolgokkal, majd, tehát nem az van, hogy a jövőbe szeretnénk látni, és nagyon akarunk tervezni, hogy most mi legyen, hanem hogy inkább az adott napnak, az adott napra, illetve a közeljövőre tudunk csak tervezni, és hát bízunk a jövőnek a jó kimenetelébe.
Hát azt hiszem, hogy Jóisten nem is akar már, csak hogy azt a pillanatot csináljuk jól, amiben éppen benne vagyunk.
Igen.
És most önök ebben vannak benne.
Így van.
Igen, ő ebben segített, hogy igazából szerintem bátrabbak lettünk bizonyos dolgokban. Tehát tényleg az az átkeretezés, amit Gábor is mondott. Tehát a jó értelemben véve megragadjuk a jó pillanatot. Tehát hogyha olyan alkalom adódik, hogy most egy ilyen kikapcsolódásra útközben lenne idő, máskor mondjuk nem álltunk meg útközben, akkor most fogjuk magunkat és megállunk mondjuk bobozni a Balatonnál, mert úgy érezzük, hogy ezt most meg kell ragadni, ezt az alkalmat. Tehát, hogy így bátrabbak lettünk, meg tényleg így jobban értékeljük a közösen együtt töltött időt.
És ő pedig természetes része a családnak, éppen úgy, mint a másik három gyermek, ott van velük, együtt játszik, együtt van, minden családi programban benne van, és a nagyobbak is, a 10 éves, a 8 éves, a 6 éves, ők is elfogadták.
Igen.
Vagy befogadták maguk közé, hogy része a mi életünknek.
Igen, tehát a Down-szindróma után is van élet. Ugye az ember így fél, meg sok kétségbeesés van. Ugye a Down-szindrómának azt ugye nem mondtam, hogy vannak fokozatai. Tehát nagyon nagy a skála. Tehát van olyan, aki még mondjuk 3 évesen nem tud járni. A mi 3 évesünk ő mellé szinte ott kell lenni sokszor mellette, mert mindenre felmászik, szóval ilyen nagy a skála.
Eleven.
Eleven, igen.
Eleven.
Igen.
És egy 3 éves gyerek értelmi szintjének megfelel?
Az értelmi szint, az ugye közölték is velünk a genetikai tanácsadáson, hogy azzal számítsunk, hogy tehát mindenképpen ugye lemaradásba lesz. Tehát, hogy fog majd dolgokat megtanulni, csak sokkal lassabban. Tehát ő most 3 évesként olyan másfél éves szint körül jár. De teljesen ki tudja magát fejezni, amiket tesz, cselekszik, tehát megértjük, hogy mit szeretne. Tehát azon nincs probléma.
Milyen a beszédkészsége?
Pár szó.
Elnyúltva mondja, hogy szia, meg apapa, ő az apa.
De mindent ki tud fejezni, és önök mindent megértenek, és ő is megérti azt, amit a kedves szülők mondanak.
Igen, amikor mondjuk neki, hogy ezt nem szabad, akkor tudja, és látjuk rajta, hogy...
Ő tartja magát a rendhez.
Többé kevésbé.
Meg ők nagyon, tehát ugye mivel érzelemdúsabbak, tehát ő rajta az arcán nagyon látni, hogyha, mit tudom én, szomorú, ha vidám. Tehát például van egy ilyen arckifejezés, amikor így lebigyezti a száját, hogy valamivel nem ért egyet, vagy valamiért szomorú, hát tehát nevetni kell rajta annyira. Úgy néz ki, mint egy rajz filmfigura. És nem lehet rá haragudni.
Viszont ő templomba is vasárnaponként, gondolom.
Igen, együtt szoktunk menni.
Együtt megy a család. Ő hogy viselkedik a szentmise alatt?
Ha ott van, általában gyerekkápolnába szoktunk menni, és hát ott van a gyerekek között, játszik velük, vagy oda megy a felnőttekhez, és barátkozik. Igazából...
Ugyanúgy, mint más gyerek, legfeljebb annyi, hogy bizalmasabb, tehát hogy több mindenki az oda megy. Ő neki nagyon fontos, hogy valaki mellett elmegy, akkor fölnézzen rá, legalább egy kis szemkontaktus, és nagyon sokan föl is veszik emiatt igazából. Talán csak ennyi rendbontása van, hogy a nénik egymás után akarják fölvenni, mert hogy ő annyira kiérezkedik föl.
Ez nem baj.
Ezért mondom, ez csak idézőjelbe gondoltam a rendbontás, hogy ő ennyire szeret kapcsolatokat létesíteni.
Aztán elérkezik az iskola korszak, iskola idő. Hogy lesz akkor?
Most kezdtük az óvodát, úgyhogy...
Ja, még az odébb van az iskola, igen. Akkor az óvoda hogy
működik? Úgyhogy még az óvoda, hát most 2 hete jár, nagyon gyorsan beilleszkedett, jól érzi magát. Hát ugye mondani nem tudja, de látom rajta, amikor kijön, hogy mosolyog, jó kedve van, úgyhogy hamar beszokott, nem volt bele gond.
Egészséges gyerekekkel van ő együtt óvodába, vagy pedig hasonló élethelyzetben lévőkkel?
Egy speciális óvodába jár, a Micimackó óvodába. Ez egy, tehát olyan óvoda, ahol különböző csoportok szerint vannak a gyerekek, tehát van autista csoport, ahol inkább Down-szindrómások vannak, ahol mozgásukban korlátozottak, tehát hogy így osztják el a gyerekeket. Ő most kivételesen egy ilyen vegyes csoportba került, mert úgy sok volt a gyerek, de ez mindenkinek előnyére vált, tehát egy nagyon jó kis csoport jött össze. És jó, hogy van egy ilyen óvoda, ugyanis hozzák a gyerekeket messzebbről is, tehát úgy így más, tehát Sárváról is. Úgyhogy örülhetünk, hogy itt van ilyen.
Kettő kapcsolatát, érzelmi kapcsolatát, ez elmélyítette, vagy pedig úgy próbatételnek tétetett alá?
Hát már csak a távolságok is, amikor volt egy, az elején, főleg az elején szülés után volt egy 2 hónapos szünet, hát igen, tehát nyilván távolság is szépít a kapcsolaton, de azt mondom, hogy igen. Tehát, és javított rajta.
Mert hallgatók számára mondom, hogy ahogyan én nézem Anettet és Gábort, nagy-nagy szeretet sugárzódik mind a kettőnek az egész személyiségéből és a lényéből, és nem egy tehert élnek meg ezzel a gyermekkel, hanem egy örömforrás mindannyiuk számára, és kettőjük kapcsolatát is úgy még gazdagabbá tette.
Az elején, ugye a várandóság alatt Budapestre kellett mennem, mert a várandóság veszélyeztetettnek számított, és igazából a 3 gyereket én 2 hónapig nem láttam. Ez úgy Gábor a nagy terhet rótt, nekem úgy nehezebb volt, de igazából sikerült ebben a környezetben, helyzetben ráhangolódnom és felkészülni a kislányunknak a születésére, érkezésére. És hát izgultam, mert tehát az első találkozástól így, tehát kíváncsi voltam, milyen lesz, amikor megszületik.
Budapesten született?
Igen, Budapesten született, mert 2 naposan már műtétre került sor, bélműtétre, mert bélszűkülete volt. És már így a születés után 1 perccel már mosolygott.
Úgyhogy jaj, de jó.
Nagyon aranyos kis hangja volt, úgyhogy ez így
egyből szeretetre méltó lett.
Igen.
A mosolyával. Mit érzett akkor, kedves Gábor, amikor meglátta ezt a gyermeket?
Hát nem, tehát csodálkoztam is, hogy mennyire átlagos, tehát hogy most akkor tényleg ő most akkor biztos, hogy, tehát hogy úgy nézett ki, mint más baba. Nyilván vannak olyan mellékes dolgok, hogy volt egy kis orvoscsoport, akiknek úgy kellett mutogatni, hogy na, ott egy élő Downos baba, akit ráadásul még tudták is, hogy Downos is mégis megszületett. Voltak ilyenek, de ezek mind ilyen megerősítő dolgok voltak. Én nagyon örültem neki, meg hát kicsit büszke is voltam, hogy hát igen, ő egy ilyen baba, és hogy milyen jó, hogy jött.
Mondta, hogy mutogattak rá, hogy egy Downos is mégis megszületett.
Igen.
Általában nem fogadják el a szülők az ilyen állapotban lévő babákat?
A szülők megijednek, ugye az orvosra hallgatnak, vagy hát az orvosok meg most nem tudom, protokoll vagy egyéb indokok miatt, ugye hát sokszor tanácsolják ugye az abortuszt a kismamának. És mivel ezt egy orvos mondja, jó, a mi orvosunk nem mondott ilyet, de többi vizsgálatra jártunk, ott mindig meg kellett erősíteni, minden vizsgálatkor el kellett mondanom, hogy őt, ezt a babát megtartjuk, tehát hogy szó se lehet a másik verzióról. És hogyha a szülők ugye megijednek, és tényleg így a kockázatoktól, meg minden egyébtől félnek, akkor, és hogyha az orvosra hallgat, meg olyat is hallottunk, hogy valaki ezt tanácsolta, vagy hát legtöbb esetben ez van, akkor ezt a megoldást választják, mert úgy gondolják, hogy az orvosra kell hallgatni, és ez a megoldás.
És önök a lelkiismeretükre hallgattak, és az életet tiszteletbe kell tartani. Legalábbis a Római Katolikus Anyaszentegyház tanítása szerint minden élet az Istennek az ajándéka. Mit tanácsol annak, azoknak a szülőknek, akik hasonló helyzetbe kerülnek? Fél percben, mind a ketten.
Ne essenek pánikba, én azt tanácsolom.
A másik, hogy a sorstársakkal vegyék fel a kapcsolatot, mert az a legjobb segítség, hogyha olyanokkal beszélnek, illetve kommunikálnak, akik hasonló helyzetben vannak. Vannak is ilyen Downos csoportok, több is, úgyhogy ezt tudom tanácsolni.
Kedves hallgatóink, lejárt sajnos a műsoridőnk. Isten műve a családműsort hallották a Mária Rádió szombathelyi stúdiójából, ahol beszélgettem Kosárné Varga Anettel és férjével Kosár Gáborral. 4 gyermekük van, a 10 éves, a 8 éves, a 6 éves és a 3 éves Anna, aki Down-szindrómával született. Hogyan élték meg, és mennyire volt fontos számukra az életnek a tisztelete és a Jóistennel való élő kapcsolat. Horváth Józsefet hallották, a műsor szerkesztőjét.
otthon a családban. Isten műve a család. Házasoknak házasságról. A Szombathelyi Mária Rádió műsorát hallották.
Hírek.